Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai napért. Hálásak vagyunk azért, hogy te igéd által szólsz hozzánk. Ahogy olvashattuk az igében, az Ószövetségben a proféták által szóltál, az utolsó időkben pedig a fiú által. És köszönjük, hogy ma is van hozzánk szabad, ma is megelevenedhet mindaz számunkra, amit 2000 évvel ezelőtt mondtál, aztán az apostolok, az evangélisták papírra vettek, és ma is élő és eleven szó, amely meg tud eleveníteni. Uram, könyörgöm azért, hogy tedd készé a szívünket, hogy megértsük a te igédet. Tedd készé, hogy elfogadjuk mindazt, amit elkészítettél számunkra, és eleveníts meg bennünket, engem, ezt a drága gyülekezetet. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 5. fejezetében az első 3 verset a következőképpen. Amikor Jézus meglátta a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Egy sorozatot indítunk el az elkövetkezendő hónapokban. Sorba vesszük Jézusnak a boldog mondásait. És különösen is hálás a szívem ezért a sorozatért, hiszen Jézus egyik legmélyebb, legellentmondóbb és legérzelemdúsabb prédikációja hangzott el, amelyet most alkalomról alkalomra tanulmányozhatunk. A hegyi beszédek prédikációján belül hangzott el ez a tanítás, a boldog mondások, de megtalálhatjuk ebben a prédikációban, és akkor itt szépen felsorolom, hogy mik azok, amelyek az 5., 6., 7. fejezetben megtalálhatók, ebben a hegyi beszédek prédikációban. Beszél a só és világosságról, a törvény magyarázatáról, az adakozásról, az imádságról, a böjtölésről, az igazi kincsről, a test lámpásáról, Isten és a mammonról, Isten gondviseléséről, a képmutató ítélkezésről, a szent dolgok megbecsüléséről, az imádság meghallgatásáról, az aranyszabályról, a szoros és keskeny útról, a hamis profétákról, Isten akaratának cselekvéséről, és arról, hogy az okosok, az okos emberek a kősziklára építik a házukat. Hát ezekről a témákról beszél egy prédikációban. Remélem senki nem rendül meg, nem ijed meg, hogy na akkor elég átölelő lesz ez a mai prédikáció. Én csak egyetlen egy mondatot fogok majd kiemelni, ahogy említettem a boldog mondásokban. És ami számomra egy nagy felismerés volt, Máté, amikor az evangéliumot összeszerkesztette, leírta, akkor Jézusnak ezt a hosszú tanítását azzal fejezi be, amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudóik. Jézusnak ez az első nagy nyilvánosság előtt elhangzott prédikációja, ahol nagy sokaság hallgatta, olvastuk az igében, És ennek a hosszú prédikációnak az első témája, amiről említettem már, hogy a legellentmondásosabb, a boldog mondások, amelyben olyan ellentmondó fogalmakat használ, amit nagyon sokan nem értenek. Minden ilyen mondatát úgy kezd Jézus, hogy boldogok. Boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelídek, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, boldogok az irgalmasok, boldogok a tiszta szívűek, boldogok, akik békét teremtenek, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, mondja Jézus. Ez a fajta ellentmondó érzés azért van benne az emberben, mikor hallgatja ezeket a mondatokat, hiszen ennek, mintha az ellenkezőjét látná az ember. Boldogok, akik sírnak, olvassuk. Többnyire nem akkor sír az ember, amikor boldogtalan, amikor fáj valami, amikor szomorú. Boldogok a szelídek. Ebben a farkas törvényű világban pont a szelíd természetű embert falják fel és darálják be, nem? Ez a tapasztalat? Hogy lehet az ilyen galamb lelkületű, szelíd ember boldog? Vagy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra? Hát pont nem az igazság érdekli az embert, hanem legtöbben az érdekek mentén élnek, és a maguk igazát szajkózzák. Hányan a hazugság propagandát hirdetik, arra építenek fel akár egy egész életet, és sokszor az embereket minden érdekli, csak az igazság nem. Hát hogy lehetnek akkor ők boldogok? Nem szeretnék most végig menni, csak szeretnék vágyat ébreszteni bennetek, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, vasárnaponként érdemes eljönni, mert ezekről hallgathatunk majd. Tanulmányozhatjuk Isten igéjét. Csak annyit szerettem volna felvillantani számotokra, hogy ez a feloldhatatlannak látszó ellentét végig húzódik Jézus prédikációjában. Azonban nézzük meg, hogy a mára kijelölt mondatunkat miért is mondta Jézus? Mit is értett ez alatt a mondat alatt? Illetve hogyan aktualizáljuk a közel 2000 évvel ezelőtt elhangzottakat? Azt olvassuk, Jézus azt mondja, amikor meglátta a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Jézus látta a sokasságot. Ahogy később olvassuk, Máté evangéliumának 9. fejezetében, már túl vagyunk a hegyi beszédeken, ezen a hosszú prédikáción, azt olvashatjuk, amikor látta Jézus a sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Látta a sokasságot. Megszánta Jézus a sokasságot. Látta, hogy az emberek boldogtalanok, és ez a boldogtalanság végig húzódik, és húzódik a mai napig az emberiség életén. Ha megnézzük, akkor ezt a boldogság állapotot veszített el az ember a bűnesettel. Ott váltotta fel a boldogságot a boldogtalanság. Hiszen azt olvashatjuk az Isten igéjében, hogy mindjárt az első lapon, Isten, amikor megteremti a világot, akkor minden nap után azt mondja, hogy és látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. És amikor az embert megteremtette, Isten arra is azt mondta, hogy jó. Gondoltok bele, drága férfi testvérek, Isten azt mondta rátok, hogy ti jók vagytok. Ádámnak is azt mondta, hogy ti jók vagytok. És aztán megteremtette az asszonyokat. Rájuk nem mondta, de azt gondolom, hogy igaz rájuk is. Rájuk is igaz. Isten, amikor megteremtett az embert, azt mondta, hogy jó. Azonban valami történt. Fölváltotta a boldogságot a boldogtalanság. És amit hangsúlyozni szeretnék, hogy az állapotot veszítette el az ember, hiszen tud az ember boldog lenni. Tud az ember boldog lenni egy párválasztásnál. Tud az ember boldog lenni akkor, most itt rátok tekintek, amikor babát vár. Tud boldog lenni az ember akkor, amikor a keresztségben részesítheti a gyermekét. Hát hogy ne lenne boldog? Vagy boldog lehet az ember akkor, amikor élete hivatását kitanulva munkába állhat, és hivatásként, szolgálatként tekint munkájára. És boldog lehet. És annyi boldogságot megtapasztalhatunk ebben a világban. Azonban, és itt egy fontos dologra hadd hívjam fel a figyelmet, az ember állapota változott meg, amikor a bűn belépett az ember életébe. Vannak úgynevezett boldogság morzsák ebben az életben. Egy párválasztás, egy babavárás. Én bevallom őszintén, te kérdezzétek meg a feleségemet, azt gondolom, hogy boldog házasságban élünk. Nagyon szeretjük a gyermekeinket. Most másfél hétig távol voltam, múlt hétvégén Bodrogkeresztúron voltunk a fiatalokkal, jó volt, ugye? Jó volt. Aztán utána Biatorbágyon voltam férfi testvérekkel, és tudjátok, annyira összeszorult a szívem, amikor megérkeztem, akkor a gyermekei mind a négy a nyakamba borult. A feleségem nem, de a gyermekeim igen. De csak azért nem, mert a feleségem nem volt otthon. Akkor is éppen anyai feleségi teendőit végezte. De a gyermekeim a nyakamba borultak, és tudjátok, mennyire jó érzés megtapasztalni, amikor a gyermekek ennyire ragaszkodnak. Aztán nyilván ez majd szerintem kopni fog, legalábbis azt látom, hogy kopik. Ugye fiúk, ez már kopik, anyának, apának már nem úgy borultok a nyakába, de most még olyan szép dolog ez. És azt gondolom, hogy boldog házasságban élhetünk. De a bűn esettel az ember az állapotot, a boldog állapotot veszített el. Azt az állapotot, amit átélhetett Ádám és Éva. Ha megnézzük Ádám és Éva életét, akkor azt látjuk, hogy a teremtés után Isten azt mondta, hogy minden jó, és boldog volt az ember. Ádám boldog volt Éva mellett, Éva boldog volt Ádám mellett. Én azt gondolom, hogy boldog vagyok a feleségem mellett, és bízom benne, hogy a feleségem is boldog mellettem. De az a fajta boldogság, ami Ádám és Éva között volt, az teljesen más volt. Ezt szoktam mondani, hogy mi 14 éve vagyunk házasságban, 20 éve ismerhetem és udvarolhatok a feleségemnek. Még nem cseréltük le az esküvőnkör kapott tányérkészletet, tehát nincsen tányércsörömpölés, ez azt jelenti. De vannak nézeteltérések, vannak pillanatok, helyzetek, amikor boldogtalanná teszem a feleségemet, vagy amikor őt ez boldogtalanná engem. Ádám és Éva között ez nem volt. Azt olvasjuk az igében. Ádám és Éva között ez nem volt. Hogy teljes harmonikus kapcsolat volt Ádám és Éva között, és az ember és Isten között. És teljes mély kapcsolatuk volt egymással, és harmonikus kapcsolatuk volt Istennel. Azonban a bűneset után ezt az állapotot, a boldog állapotot veszített el az ember, és lépett helyébe a boldogtalanság azzal, hogy Ádám és Éva megtapasztalták a szenvedést. Olvassátok el Mózes első könyvének 3. fejezetét. Ott szépen sorba le van írva, hogy a bűneset betülemkedett az ember életébe, hogyan fordulnak egymás ellen az emberek. Először Ádám és Éva. Mit olvasunk ebben a történetben? Kiderül, hogy szakított Éva a gyümölcsből, aztán Ádám evett belőle. Aztán Isten megkérdezi, hogy Ádám, mit csináltál? Mit mond a férj? Az asszony volt. Mosom kezeimet, az asszony volt. Ja, meg te, mert te adtad mellém az asszonyt. Elhangzik ez a mondat. Férfiak, azóta nem mutogatunk mindig az asszony, de mindig az asszony a hibás. Nem ez van. Több ezer év múltával is ugyanez van. Éva, mossa a kezeit. Te vagy a hibás. Te Istenem, hát miért tetted oda azt a fát? Hát kellett neked oda tenni. Mindenki hibás. És nézzétek meg, hogy az az áldott állapot, az a boldog állapot Ádám és Éva között az megtörik a bűnesettel. És elkezdenek egymásra mutogatni, meg elkezdenek Istenre mutogatni, és boldogtalanná válik az életük. És aztán, ahogy megyünk lejjebb a harmadik fejezetben, olvashatjuk azt, hogy tulajdonképpen megtapasztalja Ádám és Éva a szenvedést, megtapasztalja Ádám és Éva a fáradtságot, a fájdalmat, az átkot, a verejtéket, a munkának a verejtékét, és megtapasztalják a halált. Milyen boldogtalanságot idézhetett elő bennük, gondoljatok bele, és ez már a negyedik fejezet, ne ijedjetek meg, nem fogunk végigmenni a Biblián, a teljes boldogtalanságnak az illusztrációjaként, nem fogunk végigmenni, csak az első néhány lapot olvassuk el. És a negyedik fejezetben, amikor arról olvashatunk, hogy Évának végig kellett néznie, ahogy Káin megöli az ő gyermekét, testvérét, egy édesanyai szív abba belepusztul, és megtapasztalja Éva, milyen elveszíteni egy gyermeket. És rátekinteni az ő fiára, Káinra, hogy Káin, hát te megölted a testvéredet. Nem csak, hogy beleszakad a szívem, hogy elveszítettem második gyermekemet, Ábelt, hanem beleszakad a szívem, hogy te vagy a gyilkosa, Káin. Az én fiam a gyilkosa az én másik fiamnak. Gondoljatok bele, hogy micsoda szenvedés ez. Micsoda fájdalmat jelentett ez egy édesanyának. Egy édesapának, mert ott van az édesapa is. Látja, hogy mivé válik az ő fia, az ő gyermeke. Aztán, ha megnézzük Káin utódait, ha végig tekintünk a család fájukon, akkor ez a boldogtalanság végig húzódik az életükön. Átjárja az egész családi életüket, sorsukat a boldogtalanság. Érdekességképpen, nagyon leegyszerűsítve, drága testvérek, csak nagyon leegyszerűsítve, ha bárkinek kérdése van Isten tisztelet után, jöjjön oda nyugodtan hozzám, leegyszerűsítve fölírtam a családfát. Káin oldaláról. Káin nemzette Énokot, Énok nemzette Irádot, Irád nemzette Mehujáért, Mehujáért nemzette Metusáért. Aztán fokozódik a boldogtalanság, bár van egy-két férfi, aki azt mondja, hogy hú, éppen most kezdődik az igazi java. Láméknek két felesége volt. Fokozódik a boldogtalanság. Először is gondoljatok bele, hogy Ádának és Cillának osztoznia kellett. Lehet, hogy az egyik nő boldog volt, de a másik boldogtalan a 100%. Gondoljatok bele, hogy osztozni kell. Milyen érzés az. És lehet, hogy vannak, akik már átélték. Mert belépett a családba, a házasságba egy szerető, egy harmadik személy, amikor osztozni kell. Tudjátok, hány ilyen lelki gondozói beszélgetésem van? Jön összetörve egy feleség, vagy éppen egy férj, hogy osztozni kell az ágyon, az időn. Rettenetes dolog. Micsoda boldogtalanságot él át az ember. És itt van Lámek, két felesége van, Ádá. Ádá kapcsolatából Jábál és Jubál, Cillá kapcsolatából pedig Tubálkaim és Naamá. Majd olvassuk mindjárt a következő dián, olvassuk, hogy mi is lesz majd ennek a vége. De nézzük meg, ugye leegyszerűsítettük, Káin megölte Ábelt, Ábel nincs most itt a családfán, de itt van Sét. Sét nemzette Énost, Énos Kénánt, Kénán Mahalálél. Mahalálél Jeredet, Jered Énokot, Énok Metusalékot, Metuselákot, Metusalák Lámeket, és Lámek pedig Noét. És megrendítő, Lámeknél, Káin szép unokájánál, gondoljatok bele Káinnak, akkor még a 8-900 év volt az átlag életkor. Éppen gondolkodtam éjszaka, amikor ma is ilyen lenne, akkor valakivel beszélgetnék, hogy én ott voltam Szent István koronázásánál, milyen jó lehetett, nem? Káin még látta szép unokájánál, Lámeknél ezt a helyzetet, és Lámeknek a mondatait hallotta, azt olvassuk, embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ezt mondja a feleségeinek Lámek. Azért jó fér, nem? Komoly édesapa, nem? Embertőlök, ha megsebez az asszony. Hát sok asszony tényleg megsebzi a férj szívét. Micsoda boldogtalanság. Aztán gyermeket is, ha megüt. Szép apa, nem? Nem csak szép nagyapa, hanem szép apa is. Megüti a gyerekét. És ezt mondja a Lámek. Szép kilátások, és csak fokozódni fog, ahogy egyre inkább olvassuk a Bibliát, majd olvassátok szépen, elkezditek előről, szépen láthatjátok, hogy hát azok a dolgok, amelyek akkor ott voltak, itt vannak ma is. Ma is. Hány férfi sebzi meg az asszonynak a szívét, a feleségnek a szívét, és belehasad, hány asszonynak a szíve hasad bele, hogy a férj ilyen, hogy ilyen indulatok vannak benne. Szép kilátások. Aztán a 6. fejezetben, ugye Noéról olvashattunk, Lámek nemzette Noét, ez nem az a Lámek, ez a másik ág. Noénál már azt olvashatjuk, az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Na hát szép kilátások, nem? Szép kilátások, hogy ilyen az ember. És ez a boldogtalan állapot végighúzódik a Biblián, az egész Ószövetségen. És hozhatnék rengeteg példát, azt gondolom, hogy kimeríthetetlen a példatár, de nem ugyanezt érezzük a magunk életében is. Nem ugyanezt látjuk. Hogy könnyekkel jövünk a világra, gondoljatok bele, hogy könnyekkel jövünk a világra, és könnyekkel lépünk ki a világból. Már a picin csecsem, amikor világra születik, akkor már könnyek között születik a világra. És amikor valaki kilép a világból, fiatalon vagy idősen, egészségesen vagy betegen, könnyek között hagy itt mindent. És hol mi sírunk mások miatt, hol mások sírnak miattunk, hol mi vagyunk boldogtalanok mások miatt, hol mások boldogtalanok miattunk. És ez ott van mindannyiunk életében. Természetesen ott vannak a boldog pillanatok. Ahogy említettem, morzsák. De a pillanatok nem összetévesztendők az állapottal. Egy érdekes felmérést olvastam nem olyan régen, ahol az országok boldogságát vizsgálták. Olvastam, hogy vannak országok, például az arab emírségek, ahol létrehoztak boldogságminisztériumot. Nekünk is kéne egy, mindjárt mondom, hogy miért. Létrehoztak boldogságminisztériumot. Az a feladatuk, először is, hogy kutassák, hogy az emberek, mert az biztos, mindenféle nációtól, nemzettől függetlenül, minden ember a boldogság után vágyódik. Minden ember szeretne boldog lenni, minden kivétel nélkül. Éppen serdülő, pubertáskorban lévő fiatal, vagy idős, minden ember boldog szeretne lenni. 157 országot vizsgáltak, az egyfőre eső jövedelem, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társas támogatás és a korrupció mértéke alapján. A felmérések szerint Dánia a világ legboldogabb országa, és Burundi, bevallom őszintén, nem ismertem ezt az országot. Ki az, aki tudja, Burundi hol van? Milyen ország? Most már könnyű, talán. Afrika keleti részén van. Egy nagyon-nagyon picike ország, Burundi. Az pedig a világ legboldogtalanabb országa. Magyarország 91. helyen áll. Hát ezt mindenki döntse el, hogy ez most jó vagy nem jó. Szerintem lehetnénk boldogabbak is. Szerintem a magyar virtusra, magyar mentalitásra jellemző az, hogy mindig elégedettenek vagyunk, mindig panaszkodunk, mindig pesszimisták vagyunk, sosem jó semmi. Talán lehet, hogy emiatt sorolódtunk egészen a 91. helyre. Minden esetre Dánia az első helyen áll, Burundi a 157. helyen áll, és Magyarország pedig a 91. helyen a boldog listán. De valóban az egyfőre első jövedelem, az átlag életkor, a társas támogatás, a korrupció, a boldogság mértéke? Vagy a meghatározója? Természetesen befolyásolják, és ezt hadd hangsúlyozzuk, befolyásolják. Természetes, hogy egy svájci közegben, nézzétek meg, ki ne élne egy ilyen idilli helyen, természetes, hogy egy svájci közegben, és gondoljatok bele, szegény Svájc visszacsúszott a második helyre. A hegyek, a csodálatos környezet nyilván jobb hatással van az emberre, a kiegyensúlyozott élet, a harmónia, a ritmikus élet, a megélhetés, ezek mind-mind biztos, hogy meghatározóak, meghatározóbbak, mint egy nehéz sorsú, nélkülöző, szegénységgel, hiánnyal szenvedő országban, Burundiban. Nem szeretném ezeket szembeállítani, csak arra rávilágítani, hogy a boldogtalanság állapota végighúzódik az emberiség történelmén. És egy nagyon fontos összefüggés azért jó, hogyha a felmérés és a Jézus szavai mögött meglátunk. Dánia, Svájc, Finnország az egyik leggazdagabb országok közé tartoznak. Burundi a világ egyik legszegényebb, hanem a legszegényebb országa. Azonban jó, ha látjuk azt is, hogy ezekben a fejlett országokban sajnos Isten nagyon a háttérbe lett szorítva. Talán nem is kell ezt nagyon ecsetelni. Dániában, Finnországban, a skandináv országokban, ezekben a jómodú országokban Isten nagyon a háttérbe lett szorítva. Emberek a fejlettség, a jómód, a nélkülözés hiánya miatt egyre inkább kihagyják az életükből Istent. És ha megnézzük a Szentírást, hogyha föllapozzuk a királyság korát Izraelben vagy Júdában, láthatjuk, hogy amikor lezülik egy társadalom erkölcsileg, akkor le fog züleni gazdaságilag is, és amikor felemelkedik egy ország lelkileg, szellemileg, akkor azok az országok fel fognak lendülni gazdaságilag. És egy picit ismerik a történelmet, akkor nagyon jól tudjuk, hogy az angolszász országokban, nagyon jól tudjuk, hogy a skandináv országokban, vagy érdemes megemlíteni Németországot, amely a reformáció bölcsője volt, hogyan hatott az a lelki megújulás, hogyan hatott például a gazdaságra. És aztán az a gazdasági jólét hogyan züllesztette vissza azokat az országokat. Most érdemes megnézni a skandináv országokat, érdemes végignézni nyugat-európai, meg még nyugatabbra lévő országokra, fejlődő, civilizált országokra, hogy erkölcsileg hol tartanak. A fejlettség, a jómód, a nélkülözés hiánya miatt egyre inkább kihagyják az életükből Istent. Pedig Jézus Krisztus éppen ennek az ellenkezőjéről beszél, és éppen ezért mi megkülönböztetünk boldogságot és boldogságot. Ahogy a Biblia megkülönböztet békességet és békességet. Azt olvasod, Isten azt mondja, mondogatjátok, hogy békesség, békesség, és nincs békesség. És amikor Jézus azt mondja, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Különbség van boldogság, békesség és bédegség között. Minél jobb módban él az ember, annál inkább érzi szükségtelenségét az életében Istennek. Annál inkább elfelejti az ember az Istenre való utaltságot. És ezért látunk ellentétet a világban tapasztalt és Jézus szavai között. Azonban mindegy, hogy valaki Dániában vagy Burundiban él, az ember szíve akkor is az igazi boldogság után vágyódik, és ezt sem a pénz, sem a jó mód, sem a kapcsolatok nem tudják megadni, legfeljebb a boldogtalan állapotot felettetni vagy enyhíteni tudják. Ahogy a bolond gazda esetében, akinek jó módja felettette boldogtalanságát, és ezzel vigasztalta magát, olvashatjuk Lukács evangéliumában, és ezt mondom a lelkemnek, én lelkem sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, vigadozzál. A jó mód ezt tudja felettetni, de kárpótolni semmi esetre sem. Sajnos emberek pedig ettől várják a boldogságot, pedig a boldogulás és a boldogság az nem azonos. Már egyszer elől prédikáltam, de hadd elevenítsem föl, különösen azok kedvére, akik nem lehettek itt, ugyanaz a szógyök, gondoljatok bele, boldogul és boldog, ugyanaz a szógyök, de mi magyarok érezzük a kettő között a különbséget. Mert nem mindenki boldog, aki boldogul, de mindenki boldogul, aki boldog. Nehéz volt ezt megtanulnom, ezt gyakoroltam végig, ez olyan, mint a környezetismeretből nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar, ugye? Jól mondom? Jól mondom. Jól beléberték. Nem mindenki boldog, aki boldogul, de mindenki boldogul, aki boldog. Óriási különbség van a kettő között, és mi magyarok ezt különösen is érezzük. Különösen is. Van, akik a saját bőrükön tapasztalják, hogy lehet, hogy boldogulnak, de mégsem boldogok. És lehet, hogy talán nehezen boldogulnak, de mégis tudnak boldogok lenni. És ezt látta Jézus az emberek életén, és ezért beszél a boldogságról, arról, hogy kik a boldogok. Az első mondata az, akik a lelki szegények. Na, ezt a mondatot sokan nem értik, vagy esetleg félreértik, különösen, hogyha olvassák a párhuzamos lukácsi boldog mondásokat, ott még inkább, mint hogyha egy picit még árnyaltabb furcsaság lenne ott, mert ott nem teszi hozzá Lukács a beszámolója szerint, hogy a lelki szegények, csak azt mondja, hogy boldogok a szegények. Ezt a mondatot sokan nem értik, vagy félreértik. Jó, ezt pontosan értenünk, mert a félreértés félresiklást eredményezhet. Jézus itt, ez a görög kifejezés található, elnézést kérek, itt nem akarom a testvéreket terhelni, csak hogy a görög szónak, szókincsnek, a görög világnak a mélyebb értelmét, kifejezését hadd tárjam a testvérek elé. Itt Jézus azt mondja, hogy makarioi, hoi, ptohoi, to, pneumati. Itt a makarioi szó boldogot, vagy még inkább áldottat jelent. Ami arra mutat rá, hogy aki áldottá válik, az boldog lesz. Integetek megint. Mi magyarok egy nagyon-nagyon különleges szót, én bevallom őszintén, sose tettem ezt szóvá, hogyha valaki így mondja, mert a köznyelben ezt szoktuk mondani, de mindig úgy karcolta a fülemet, amikor egy várandós édesanyja azt mondta, hogy terhes vagyok. Érezzük, hogy benne van ebben a szóban a teher. És olyan, mintha a gyerek teher lenne. De amikor, és van egy érdekesség, amikor áldott állapotban van valaki, akkor az milyen más? Az boldog. Terhes vagyok, vagy boldog, terhes vagyok, vagy áldott állapotban vagyok, érezzük a kettő közötti szintén feszültséget, a boldogulás meg a boldogság között. Mondom, nem szoktam a testvéreket kiavítani, az asszony testvéreket nem szoktam kiavítani, de mindig karcolta a fülemet. Áldott. Áldott állapotban lenni. Tudnilik, a boldog szó nem egy érzelmi kifejezés, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy milyen állapotban van. Az áldott állapotból következik, hogy valaki boldog. Amikor valaki megtapasztalja Isten áldását, akkor az boldogsággal tölti el. A mondatunkban a kulcs szó, a ptohoi, ami koldust jelent, nagyon érdekes, nem csupán szegényt, hanem koldust. És megnéztem direkt etimológiailag ez a szó, a ptohoi szó, a ptosszé vagy ptesszó szóból ered, ami etimológiailag tekintve meghajlik, görnyed jelentéssel bír, és az alázat kifejezéseként használják. Átvitt értelemben lehet még ezt a szót rászorultnak is fordítani, és így érthetjük meg igazán Jézusnak a szavát, tudnilik a koldus nélkülözik, rá van szorulva valakire. Rászorultság pedig alázatban tart. A boldogok áldottak azok, akik rá vannak szorulva Istenre. Akik rá vannak szorulva Istenre, mert koldusok lelkileg. ügyeit, a pneumati, az lélek, vagy helyesebben fordítva, csak ezt is nyilván erős kell beszélni, a szellem, de a magyar, mi azért nem nagyon használjuk ezt a szót, mert ez egy leterhelt szavunk, és azért nem mondjuk, hogy szellem, de szent szellem, nem mondjuk ezt, hanem szent lélek, de csupán azért, mert egyszerűen zavart kelthet a magyar emberek fejében. Boldogok, akik lelkileg, szellemileg koldusok, akik rá vannak utalva Isten lelkére, akik rá vannak utalva Istenre, akik rászorultak, akik koldusok. Lelki értelemben vett koldussá szegénység nem más, mint amikor ki tudjuk mondani, elismerjük, megvalljuk Istenre való szorultságunkat. Nincsen semmink, amit nyújthatnánk, és olvastam egyszer egy Calvin mondatot, és ez engem annyira megragadott, tudni, hogy Calvin olyan szépen fejezi ki, amikor azt mondja, hogy csak az a lelki szegény, koldus, aki önmagát semminek tartva Isten irgalmasságában nyugszik meg. Csak is az ilyen ember számára készítettett el az Isten országa. Jézus arról beszél, hogy Isten országa nem a gazdagoké, hanem a szegényeké. Itt nem az anyagi javakat említjük, nagyon fontos hangsúlyozni, mert lehet valaki jómódú, lehet valaki gazdag, és Jézus követi. Tehát lehet. De Isten országa nem a gazdagoké, hanem a szegényeké. Nem az erőseké, hanem a gyengéké, nem a büszkéké, hanem az alázatosoké. Azoké, akik abban a lelki szegény, koldus állapotban vannak, hogy tudják, rá vannak szorulva Istenre. Ezért említettem, és fontos azt látni, hogy a gazdag, jómódú országokban Isten egyre inkább háttérbe szorul, mert ugyanúgy gondolkodnak emberek, ahogy gondolkodott a már idézett bolond gazda, én lelkem sok javad van, sok évre félre, téve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Az ilyen ember azt gondolja, hogy vagyona lesz a megtartó, a vagyona miatt lehet valaki ebben az életben, és emiatt nincs az Istenre való hagyatkozása, ráutaltság, mert a vagyonában vízik, az egzisztenciájában. Azt gondolja, hogy ő mindent megvehet, mindent megtehet. Pedig az ilyen embernek is nagyon jól kell tudnia, amit itt az illusztráció mutat, minden emberre ez vár. Kivétel nélkül. Hogy semmit nem visz magával, és vagyona sem fogja megtartani. Talán ebben a jó módban, magabiztonságban van Dánia is, Svájc is. Talán azt gondolják, hogy ez a fajta kiegyensúlyozott élet boldogságot adhat, de számukra is igaz a képen látható jelenet, hogy nem visznek magukkal semmit, és nem tartja meg őket sem a felhalmozott vagyon. Nem olyan régen említettem, de hadd ismételjem magamat. Nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt meghalt Demján Sándor. Magyarország egyik leggazdagabb embere. Több száz millióra rúgott a vagyona. És gondoltok bele, nem akarok ironikus meg cinikus lenni, de ugyanabba a gödörbe végezte, mint amiben én fogom végezni. Nincs különbség. Legfeljebb szebb lesz majd, lehet, hogy gránitból lesz majd a sírja. Nekem meg lehet, hogy csak egyszerű fű, nem tudom, hogy mit tervez a családom. Nincs különbség. Ugyanabba a gödörbe kötünk ki mindannyian. És ez sajnos a gazdag országokra, a jómódban élő országok lakosorai mindig is jellemző volt, és a gazdagságok sok esetben magabiztosságot eredményezett, és azt gondolják, hogy nincsen szükségük Istenre, mert mindent megtehetnek és mindent megvehetnek. És ezért az anyagi javakkal megáldott emberek sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, hogy ezt a fajta magabiztosságot eredményezi ez. Gondoljatok csak a néhány héttel ezelőtt tanulmányozott laodíciai gyülekezetre. Azok, akik voltak itt, Jelenések könyvét tanulmányozva, laodíciai gyülekezetet, amikor vettük, akik azt mondták, olvassuk itt a 3. fejezet 17. versében, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Ezt mondja a laodiceai gyülekezet. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincsen szükségem senkire. És ez a gyülekezet azt mondta Jézusnak, hogy rá sincsen szükségem. Nincs szükségem Jézus rád. És ez a lelkület éppen azt eredményezte, hogy Jézust kiszorították az életükből, mert már nem volt rá szükségük, és ezért kiszorult Jézus a templom ajtón kívülre. És ezért mondja már kintről Jézus, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Már nem volt abban a lelki koldus állapotban, már nem volt meg bennük ez a Jézusra utaltság, aztán ki is zárták az életükből. És testvérek, nem ezt látjuk a fejlődő nyugaton? Nem ugyanezt látjuk, hogy Jézust kizárták az életükből? Az Európa Uniós alaptörvényben már nincs is benne, hogy keresztény kultúra, meg keresztény gyökér. Már nincs is benne. Ennyire elgyökértelenedett Európa. Tőlünk nyugatabb országokban már nem azt mondják, hogy karácsony, hanem fenyőünnep. Meg mit tudom én, még minek titulálják. Igen, ugyanazt éljük át ma 2020-ban, amit átéltek a laodiceai gyülekezetben is hívők, hogy Jézust kizárták az emberek az életükből. És Isten országába való bemenetelünknek az az előfeltétele, hogy belássuk lelki szegénységünket, koldusságunkat. És ha Calvintól idéztem, akkor engedjék meg a testvérek, hogy Luthertől is idézzek. Hosszú vagyok már, ugye? Ezért késtem kell. Mondtam-e, hogy hosszú leszek? Mondtam. Hadd idézzek Luthertől is, mert talán így lenne helyes. Luther a halálos ágyán azzal fejezte be életét, bizony koldusok vagyunk. Rádöbbent arra ő is, koldus ő is, hogy rá van utalva, különösen a halálában, de rá van utalva Jézusra. És aki ennek a felismerésére jut, azé a mennyek országa. Aki ebben a rászorultságban éli az életét, aki rá van utalva Jézus Krisztus kegyelmére, bocsánatára, azé a mennyek országa. Aki ebben éli az életét, az lehet igazán boldog, még helyesebben áldott. Te vajon ebben a helyzetben vagy, testvérem? Ebben a helyzetben vagy? Vagy csak csipegeted a boldogság morzsákat? Érzed ezt a rászorultságot, vagy inkább a magabiztosságot? A magadban való biztosság jellemző a te életedre? Amíg azt gondolod, hogy nincsen szükséged Istenre, amíg nem kerülsz ebbe a lelki koldus állapotba, addig nem tud veled mit kezdeni az Isten. Nem tud. Vajon milyen állapotban vagy itt? Milyen állapotban ülsz ma itt? Voltál már valaha rászorulva Istenre, vagy azt gondoltad, hogy megoldod? Voltak különböző menekülési útvonalaid? Azt gondoltad, valamelyik csak bejön? Jézus Krisztus igazán áldottá, boldoggá tud tenni. Ő boldoggá akar és áldottá akar tenni. De ehhez arra felismerésre kell eljutni, hogy semmink sincs, amit énekeltünk itt az ige hirdetés előtt. Én most tanultam ezt az éneket, engem annyira megragadott ennek az éneknek a szövege, hogy semmim nincsen, semmim. Hogy rád vagyok szorulva, és te ebben a rászorultságomban, koldus állapotomban tudsz egyedül segíteni. És amikor erre a felismerése eljut az ember, amikor rendeződik Jézus Krisztussal az élete, akkor változik meg az állapota, és akkor lesz áldottá, akkor lesz igazán boldog az az ember is. Ezt a boldog állapotot hozta vissza Jézus. Erről a boldog állapotról beszél a hegyi beszédekben, a boldog mondásokban. Mert látta azt, hogy Ádámtól Éváig a bűnesettel tulajdonképpen a boldogtalanság állapotában éli az ember az életét. És Jézus Krisztus azért jött, hogy újra boldog lehessen az ember. Hogy ne csak morzsákat csipegessen, boldog morzsáit csipegessen, hanem hogy boldog állapotba kerülhessen. És amit elvesztett az ember a bűnesetben, Ádám és Éva, és aztán csak fokozódott a boldogtalanság az utódainkban, és láthatjuk a magunk életében is, ezt az állapotot kívánta Jézus megváltoztatni. Ehhez pedig arra a lelki, koldus állapotra kell jutnunk, hogy felismerjük, rá van szükségünk. Ezért mondja Jézus, boldogok a lelki szegények, a lelki koldusok, mert övék az Isten országa. Amen. Imádkozzunk. Uram, nem tudom, hogy ki hogyan hallgatta ezt a mai ige hirdetést. Lehet, hogy vannak, akik folyamatosan az órájukat nézték, hogy mikor lesz már vége. De Uram, hiszem azt, hogy vannak olyanok is, akik magukra ismertek. Akik felismerték, hogy tényleg csak ezeket a boldogság morzsákat csipegetik egy-egy kapcsolatban, egy-egy pillanatban, amikor minden jól megy. De köszönjük, Urunk, hogy Te tükröt állítasz elénk, és rámutatsz arra, hogy az igazi boldogság az nálad van. És akik eljutnak ebbe a koldus állapotba, lelki koldus állapotba, azok meglátják a Te országodat. Adunk, hogy minél többen megláthassák ezt.